Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, amelyet a barátság és a fő kérdésekben való abszolút egyetértés határoz meg, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával beszélt telefonon. Szijjártó Péter elmondta Marco Rubionak, hogy Magyarország abszolút mértékben támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit. Szóba került az Izraellel folytatott együttműködés is, azzal együtt, hogy hazánk kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar miniszter tájékoztatta az amerikai partnert az alaptörvény módosításáról, illetve hogy Budapesten lesz hamarosan a CPEC konzervatív konferencia. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, és a további siker receptje az eddigi politika folytatása, nemet kell mondani a háborúra, az illegális migrációra és a gender őrületre, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Közép-európai csúcs találkozó című rendezvényen. Szijjártó Péter szerint az amerikai fejleményekkel a nemzetközi liberális mainstream egy olyan mélyütést kapott, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle, fogalmazott. A tárcavezető tiltakozását fejezte ki az Ukrajnával kapcsolatos friss brüsszeli javaslatok ellen, amelyek értelmében még több pénzt és fegyvert, továbbá katonai tanácsadókat is kellene küldeni, valamint lehetővé tennék, hogy az ország hivatalos csatlakozás előtt mégis tagja lehessen már az Európai Uniónak. Az amerikai elnök gyorsított engedélyezési eljárásról biztosított minden az Egyesült Államokban beruházást tervező vállalatot. A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció kiemelt törekvése, hogy olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar, a félvezetők iparága és a gyógyszeripar bővítsék a belföldi gyártóbázist, indokoltak. Sikeres kétoldalú tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója. Bíró Marcelt kollégája Mike Waltz fogadta Washingtonban, írta meg a Magyar Nemzet. Elsősorban a két országot érintő nemzetbiztonsági, védelmi, geopolitikai és geostratégiai témák kerültek napirendre. A felek egyebek mellett egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárásában a mihamarabbi békés rendezés lehet az egyetlen cél. Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a miniszterelnök az M44-es gyorsforgalmi út új M5-ös autópálya és Szent Király közötti szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében. 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta, az elmúlt években bekötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Csalgó-Tarjánt, Sopront és Kaposvárt, most pedig Békéscsabát is. A következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es bizonyos szakaszait, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat és Kelet-Magyarország között. Átadták tehát az M44-es gyorsforgalmi út 30 km hosszú szakaszát. Ennek köszönhetően Kecskeméttől immár Békéscsabáig kétszer két sávon közlekedhetnek az autósok. Az út teljes 125 kilométeres szakaszának építkezésén a különféle munkafolyamatokban több mint 1500 ember dolgozott, és csak nem 543 milliárd forint hazai költségvetési forrásból épült meg 9 év alatt. Az árréstop bevezetésének hatására 4 hét alatt átlagosan 18,6%-kal csökkent az intézkedés alá vont 30 alapvető élelmiszerára, közölte Zsigó Róbert a Kossuth Rádióban. Konkrétan 872 termék lett olcsóbb, van olyan is, amely 64%-kal, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Eddig 416 üzletet ellenőriztek, jogszabálysértés nem történt. A telekommunikációs cégek és a bankok is vállalták, hogy 2026. július 1-ig nem emelnek árat, illetve azok, amelyek már megtették, visszaviszik áraikat a január 1-i szintre. Az otthonfelújítási program keretében már azok is pályázhatnak családi házak korszerűsítésére, akik most terveznek felújítandó ingatlant vásárolni, hívja fel cikkében a figyelmet az Index. A változás jelentősen élénkítheti a családi házak piacát, mivel a támogatás Budapesttől kezdve a legkisebb falvakig mindenhol igényelhető. Az 5000 főnél kisebb településeken az egyes állami támogatások kombinálásával akár 16,5 millió forintot is kaphatnak a felújítás tervezők. Beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez a 8. védekezési szezon. Az ország 986 pontjáról ezüst jodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Csongrád Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A két érintett telep között járványügyi kapcsolat van, összesen közel 6000 lúd érintett. A felszámolást megkezdték. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál, s akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél, vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál, simán átölelhetnél, s csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál, egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál, egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél, egyszer be is zárhatnál, egyszer kiengedhetnél. Egyszer rám hajolhatnál, s akkor nagyon kívánnál, s én meg ott feküdhetnék, kicsit nagyon remegnék, egyszer elkergethetnél, aztán sírva kérhetnél, aztán átölelhetnél, s hagynám kiengesztenél. Egyszer megröpíthetnél, széllel szembe engednél, aztán szépen leszednél, magad mellé fektetnél. Egy bambit fizetnél. Egyszer megviccelhetnél, mintha nem is szeretnél, aztán átölelhetnél, ronda vicc volt, röhögjél. Egyszer szét is kaphatnál, aztán összerakhatnál, egyszer zsebre vághatnál, kopoghatnál, mintha nem is te volnál, aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél. Egyszer eljegyezhetnél, gyémánt gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Energiawende konyec, avagy a túltolt német zöldítés bukása című elemzése kapcsán dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A világ jelentős energia és klímapolitikai átrendezés előtt áll. A Trump adminisztráció irányváltása legalábbis ezt valószínűsíti.
Nagy reményekkel töltöttem mindenkit, aki kicsit is ért az energetikához, hogy egy komoly átrendeződés lesz a globális energiapolitika fő irányaiban, mert ez főleg a fejlett világra gondolok itt most EU G7 relációba, mert azt látni kell, hogy különösen az Európai Unióból jövő, a jelenlegi bizottságtól jövő, hát hogy is mondjam, csak túltolt zöldítés, amit a műszaki technológiai lehetőségek még messze nem tennének lehetővé, tehát olyan célszámoknak az üldözése, az bizony nagy problémákat okozott, hogy csak arra utaljak, hogy ugye Európa ma küszködik a magas energiaárak és az ebből is táplálkozó magas inflációtól, és ha az USA-hoz hasonlítom a földgázárakat, a nagykereskedelmi árakat Európában, akkor az ötszörös különbség van Európa kárára, tehát ötször magasabb. A villamosenergiát nézem, akkor pedig 2,5-szeres. Ez hatalmas versenyképességi hátrányt jelent a európai gazdaságnak általában, és hát láttuk azt, hogy az európai ipar zászlós hajói Nyugat-Európában egyre inkább máshova helyezik át a működésüket, Kínába, Egyesült Államokba, de még mi is profitálunk belőle, hiszen amíg a német autógyárak többsége leépít, ma Németországban mi pedig szépen naponta vagy hetente jönnek a hírek, hogy most például a Mercedes fejleszt, ugye jön a BMW, egyre inkább fejlesztések vannak. Ugye a Draghi jelentés ki is mondta, hogy a európai zöldítés nagyon jelentős szerepet játszik abban, hogy a versenyképesség csökken és a magas energiárak, és az a tulajdonsága az időjárás függő energiatermelésnek, hogy nagyon változékonyak az árak, ebben ugye a hagyományos erőművek nem tudnak üzleti terveket készíteni, tehát ellehetetlenítik ez az egész dolog. Ezt mindenképpen szükséges lenne megoldani, és sokan, akik ezt így látjuk, meg elszenvedjük itt Európában, reménykedünk, hogy a Trump-féle fordulat egy új levegőt hoz, de nem úgy, hogy Trump klímamúsnak nevezzük, meg Amerikát ezentúl a drill baby drill, tehát fúri baby fúri országának nevezzük, hanem egy reális, számszerűsíthető zöldítésről kell itt beszélni. Az USA-ban 2007-ben volt a legmagasabb az üvegházgáz kibocsátás, és ugye volt egy Obama, egy Obama 2 ciklus, utána jött Trump, egy Biden, és most megint Trump. Ha végignézzük ezeket a ciklusokat, akkor egyenletesen elkezdett csökkenni az üvegházgáz kibocsátás az USA-ba teljesen üzleti alapon, minimális támogatással, mert ugye az USA-ba az a fő mondás erről, van egy ilyen irat, hogy konzervatív klímakaukusz, ez a bibliája tulajdonképpen a republikánus pártnak, ezek azt mondják ki, zöldíteni úgy kell, hogy egyetlen egy technológiát se zárjunk ki, nem lehet stigmatizálni akár a szénerőműveket sem, hiszen hogyha a szénerőműveket modernizáljuk és összekötjük széndioxid leválasztással, akkor teljesen klímabarát módon lehet üzemeltetni. Nem az a cél, hogy energiaelőállító technológiákat szűkítsük be, hanem hogy az üvegházgáz kibocsátást csökkentsük. Tehát az amerikai felfogásban nem létezik olyan, hogy csak a megújulók támogatása, hanem minden technológia játszik, amennyiben klímabarát módon alkalmazzák. Tehát, hogyha modernizálnak egy foszilis erőművet, az is zöldítésnek számít. Úgyhogy van egy technológia semleges hozzáállása az amerikaiaknak, másrészt pedig a zöld innovációval kapcsolatban egy nagyon érdekes dolog, hogy az amerikai állam vagy szövetségi szinten is csak olyan megújuló zöld technológiákat támogat, ami mellett az ipar és a piac letette a voksát már. Tehát ha az ipari szakemberek, gazdasági szakemberek azt mondják rá, hogy meg fog állni a lábán, támogatás nélkül is, akkor hajlandók azon a időszakon átsegíteni ezeket a technológiákat, amíg valóban kifejlesztik és valóban el tud terjedni, hogy utána piacképesen működjön. Az amerikaiak csak így támogatnak bármilyen zöld dolgot, tehát piaci alapon. És ennek ellenére 2007-től 16%-kal csökkent az amerikai üvegházgáz kibocsátás, a szélenergia hasznosítása 40-szeresére nőtt 2010-től, és a semmiből, tehát nulláról jócskán fölment a napenergia hasznosítás is. Pár százalékról 24%-ra nőtt a villamosenergia termelésben a megújuló Amerikában.
Úgy tűnik, Németországban az energiavende bukásra van ítélve, de először is tisztázzuk, hogy mit is jelent az energiavende.
Ez a német energetikai tiszta energia átállás jelenti, és ugye tudni kell, hogy a németek Európához képest is, az Európai Bizottsághoz képest is jóval ambiciózusabb célokat tűztek ki. A németek a jót is feltétel nélkül is normakövetően csinálják, meg a rosszat is. Ebben semmifajta kegyelmet nem adtak maguknak, attól függetlenül, hogy a német gazdaságot sikerült azért elég romos állapotúra zúzni az utóbbi években éppen emiatt is. Tehát azért van egy 60 milliárd eurós költségvetési hiány, a 230 milliárd eurós éves külkereskedelmi többletet sikerült a németeknek lenullázni. Ez azért a szankcióknak is nyilván köszönhető. GDP növekedésük is ilyen 0,2 meg 0,6% körül mozog, és a jövőbe is körülbelül erre számítanak a következő pár évbe. Láttuk azt, hogy megbukott a zöldliberális német kormány, Olaf Scholz féle kormány, ezért is, mert Németországban rendkívül magasak az energiárak, amit az ipari fogyasztóknak is elég elvették a kedvét.
Ez az atomerőművek bezárása miatt
amiatt
történt?
Amiatt is van, az időjárás függő megújulókra való szinte kizárólagos építés miatt, meg azt, hogy képzeljük el, hogy Németországban egy dupla akkora energiaszektort kell fönntartani, mint ami indokolt lenne, hiszen a szél és a naperőműveket hagyományos erőművekkel egyensúlyozzák ki, és amikor egyáltalán nincs szélerőművi meg naperőművi termelés, akkor bekapcsolják a régi, sokszor elavult széntüzelésműveket, meg a földgáztüzelés erőműveket, atom nincs, és ezzel biztosítják az áramot. Tehát ez egy dupla akkora kapacitás. Érdekes módon még ehhez az is hozzájön, hogy ez hatalmas kapacitású szélerőművű parkok ugye északon vannak, a legnagyobb felhasználók meg Dél-Németországban, és óriási, tehát valami 8000 kilométernyi nagy feszültségű vezetéket kéne építeni, amiből 1500 kilométer készült el. Tehát vannak gondok a németeknél, és ugye a CDU azt ígérte, hogy revízió alá veszik ezt.
A CDU, CSU azt ígérte,
így van,
igen.
Tehát ők azt ígérték.
Teljesen revízió alá veszik, ezt nyilatkozták.
Így van, sőt arról is szólt a fáma, hogy még újraindítható atomerőművek újraindításán is elgondolkodnak, aztán az atomerőmű szakemberek mondták, hogy erre már nem sok esély van, hiszen ilyen környezetből össze-vissza termeljük az áramot, ott egy atomerőmű abban nem tud beszállni, mert azt nem lehet kibekapcsolgatni.
Tehát pont az energiaválság idején kapcsolták. Igen, meg az hát utolsó atomerőmű.
Így van, pontosan, tehát megvoltak a választások. Most a napokban, ugye a Trump az amerikai váltás miatt, meg a német váltási miatt is azt gondoltuk, hogy Európa is jó irányba fog fordulni. Ugye akkor még én is optimista voltam, amikor ezt a cikket megírtam. De azóta kiderült, hogy a beígért nagy változások. Ugye emlékszünk arra, hogy Friedrich Merz azt ígérte, a lendő kancellár azt ígérte, hogy a migrációval szemben is, hogy fel fognak lépni, hogy lezárják a határokat. Még meg is ijedtünk, hogy úristen, majd hogy megyünk Németországba, hogy megint állunk a határon.
Ezt már elfelejtette ezt az ígéretét.
Ezt is, de az energiavendét is elfelejtette, annak a felülvizsgálatát is. Megállapodást kötött az SPD-vel, aki megbukott, megállapodást kötött a zöldekkel, ami még jobban megbukott, hogy folytatódik minden rendületlenül, sőt, tovább növelik a célszámokat, tehát a zöldítésre a német jövőbeli államadósság terhére 100 milliárd eurót különítenek el, tehát minden folytatódni fog, sőt, Európai Unió 2050-es céldátumához képest a klímasemlegességet ígért ugye EU szinten 2050-re, az Németországban már 2045-re meg fog valósulni, és 2040-re pedig 90%-os üvegházgáz kibocsátás csökkentés. Tehát semmi nem fog változni. A német választók teljes átverése történt, tehát sokan reménykedve, hogy végre a CDU magához tér, szavaztak a CDU-ra, de gyakorlatilag még az új parlament föl se állt, megszavaztatta ezt a régi, megbukott parlamenttel, tehát még azokkal a tagokkal, akik durván leszavaztak a német választók, azok szavazták meg ezt a dolgot, ami már gyakorlatilag elég etikátlan. Tehát gyakorlatilag az energiavendének a reformja nem fog megtörténni, sőt durva lesz. Ebből következik az, hogy mindazok a gazdasági problémák, amit Németországban előálltak éppen emiatt, vagy részben emiatt, meg ugye a kínai verseny miatt, ez tovább fog fokozódni, ahogy ismerjük a magyar klasszikust, hogy a nemzetközi helyzet fokozódni fog, semmi nem fog sajnos változni, úgy tűnik, ha csak még egy hasonló politikai fölcsúszamlás nem lesz Németországban.
A Draghi jelentés szerint Európának évente legalább 750-800 milliárd eurót kell mozgósítani ahhoz, hogy lépést tudjon tartani. Ez hitelfelvételt is jelentene?
Igen, hát halljuk a napi hírekben, hogy egész Európa, az Európai Bizottság is, meg a tagállamok is, az Európai Unió vezetése azért lobbizik, hogy a tagországokban enyhítsék a hitelfelvételi feltételeket. Ez különösen Németországban nagyon markáns, ahol ugye még Angela Merkel a 2008-as gazdasági válság miatt vezetette azt be, hogy nem lehet hitelből finanszírozni a költségvetési hiányokat. Tehát és ugye most azzal indokolják, hogy Európának fegyverkezni kell, hiszen az oroszok meg fogják támadni az Európai Uniót. Ezzel kapcsolatban most alkotmánymódosítást hajtanak végre Németországban éppen, hogy a hitelfelvétel sokkal lazább legyen, mint eddig volt. Ugye ez egy elég németes szabályozás volt ugye jellegzetesen, de a többi tagállamban is ezért megy a lobbizás. Na de egy épeszű bizottsági szakértő, katonai vagy geopolitikai szakértő tudja, hogy az oroszok nem fogják megtámadni az Európai Uniót, itt a pénz valami másra kell. Nekem az a gyanúm, hogy Ukrajna finanszírozására, a zöldítésre és mindazokra a dolgokra, ami eddig is nagyon sokat használt az Európai Uniónak, nagyon figyelembe vette az Európai Unió érdekeit, gyönyörű példája is ez az egész. Tehát megszavaztatom egy olyan parlamenttel, aminek a tagjai épp most buktak meg a választáson, egy hamis indokkal, tehát, hogy az oroszok megtámadnak minket, hát akkor láthatjuk a megoldás, mi lesz. Elképesztő. Tehát Trump és Putyin a békéről beszél. Ennek kéne örülni. Az oroszok visszafogják magukat, nem fogják támadni 30 napig az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehet kicsinek gondolni ezt a gesztust, lehet nagynak, de valami. Amíg szórakozunk, hogy még majd háborúzunk, meg segítjük Ukrajnát, aki USA segítsége nélkül úgyse tudjuk annyira segíteni, hogy az szignifikáns legyen a csatatére. Az, ahogy nyújtjuk tovább ezt a háborút, amíg még hány ezer ember fog meghalni, hiába. Mert ugyanazt a papírt fogják aláírni a békemegállapodásra az ukránok, mint amit az első hét után aláírhattak volna.
A Draghi jelentés szerint teljes váltásra lenne szükség az unió energia és klímapolitikájában.
Oda lyukadt ki, hogy olcsóbb energiára lenne szükség, de ő is úgy látja, hogy a zöldítésben rejlik ez a olcsósításnak a lehetősége. Sajnos a helyzet az, hogy mint ahogy eddig is csak egyre drágábbá tette a zöldítés a jelenlegi technológiai szinten az energiát, ez szerintem nem egy jó irány, inkább egy sokkal racionálisabb fordulatot kéne venni, hogy nem csak az időjárás függő megújulókat támogatom, a szelet és a napot, hanem szélesítem magát a megújuló portfóliót is. Ha már ilyen magasak az árak, akkor abba belefér az, hogy a biogáz potenciája Európának nagyon komoly biogáz potenciája van, és nem a hidrogén ágazatot kellene hajtani, ami még sokkal drágább, mint a biogáz, és ugye technológiailag is a hidrogén olyan kicsi molekula, hogy a fémek kristálynácsába beépül, szétnyílhatnak egy nagyobb részesedésű alkalmazásnál a hegesztési varratok, hogy teljesen le kéne cserélni az infrastruktúrát, a kompresszorokat, megint egy fantazmagória után futni, hanem itt a biogáz, ami gyakorlatilag, ha a széndioxid tartalmát eltávolítjuk, akkor biometán. Egyenértékű a földgázzal, és megújuló. Ezt kellene hajtani. Európa több országában is nagyon jó a földhőpotenciál, ezt kellene megint erősíteni. Na, Európa kiváló adottsággal rendelkezik mezőgazdasági téren. Ha nincs szükség arra a sok élelmiszerre, amit tudnánk termelni, akkor a földterület egy részén iparszerű energianövény termelés lenne, és akkor abból is lenne energia. Természetesen itt nagyon kell vigyázni, nehogy az élelmiszer árakkal ez interferáljon. De sokkal jobban szélesíteni, nagy potenciál van a vízenergiában is, azt is tovább lehetne fejleszteni. Nem beszélve arról, hogy valóban most már a atomenergia sokkal rugalmasabb. Ugye régen épültek ezek a nagy alaperőművek, ezek a sok ezer megawattos hatalmas monstrumok. Most már itt vannak a kis moduláris reaktorok ideje, ahol a kisebb igényeket regionálisan, vagy egy-egy település igényeit lehet fedezni. Hőenergiát is tud termelni, és villamosenergiát is, fűtés, villamosenergia. Mikromoduláris reaktorok is vannak, egészen kicsi. Ezeken is el kell gondolkodni. Ez is dekarbonizált, és ezek a technológiák ugye olyan gyorsan fejlődnek, hogy érdemes kinyitni a kaput, és ebbe az irányt. Magát a megújuló energia portfóliót is szélesíteni kell. Nem csak a napra, meg nem csak a szélre kell alapozni, hanem olyanra, ami szabályozható, ami nem hőmérséklet függően, időjárás függően működik, és akkor rögtön tudnánk szabályozni. Tehát más irányt kéne venni a zöldítésben is, és akkor egyből az ember már nem rázná a fejét, meg a lábát.
A szén és a lignit még mindig szitokszónak számít Európában?
Európában mindenképpen. Ehhez képest sok országban volt ez úgynevezett coal exit, tehát hogy az összes széntüzelésű erőművet bezárni, és így haladni a klímasemlegesség felé. Tehát itt megint a különbség az amerikai republikánus és az európai fölfogás közt. Itt csak a megújuló energia lehet zöld. Az amerikaiak most indítanak egy olyan kampányt éppen, hogy ultra szuperkritikus szénerőmű programot indítanak, ami azt jelenti, hogy ezek már olyan modern erőművek, amit hogyha összekapcsolok széndioxid leválasztással, igaz, hogy drága, tehát annyiba kerül mondjuk, mint egy atomerőmű az egész, de megéri, hiszen Európának az egyetlen nagy volumenben rendelkezésre álló saját hazai fosszilis energiája a szén. Ugye van északi-tengeri olaj, meg földgáz, ha a norvégokat hagyják, akkor ők biztos, hogy fejleszteni fogják a több kutat fognak találni, hiszen ott is láttak a kutatások, mert Európa nagyon elment a zöldítés felé, de ha újra előveszik ők is a kutatófúrásokat, biztos, hogy egész Európa szintjén is lehet sokkal többet találni, és lehet a fosszilis energiahordozókat is tisztán használni. Éppen Olá György az egyik példa erre, aki kitalálta a metanolgazdaságot az USA-ba, ez viszonylag komolyabb karriert futott be, mint nálunk sajnos. Európában vannak ilyen erővek, a japánok, németek tudnak ilyen erőveket gyártani, aminek már minimális, itt vannak a széngázosító erővek, amik meg már egyáltalán nem bocsátanak itt. Tehát ennek is a palettán kéne lenni, legalábbis látjuk az amerikai példán, hogy pont most kezdenek ilyen programot, nem véletlenül, és nem az egész energiarendszert kell föltúrni, hanem azt kell kitisztítani, amink van, és maradhat a rendszer.
Tulajdonképpen Európa nagy mennyiségben rendelkezésre álló energiahordozói, a szén és a lignit.
Így van, de azért a zöldítés fontos, csak fontolva haladjunk.
Németországban tovább dübörög majd a tiszta
energia
átmenet.
Igen, de akkor kéne ezt tovább dübörögtetni, amikor már ott van az, hogy a ipari léptékű akkumulátorok ára versenyképesedik, a technológiák fejlődnek, és nem csak ezekre a ritka földfémekre alapozva tudunk akkumulátorokat gyártani, hanem ettől sokkal közönségesebb anyagokból, például a fémekből tudunk akkumulátorokat előállítani, és abban az esetben olcsóbb is lesz, és nem lesz az, hogy megint függni fogunk egymástól, mert hol van lítium, hol van kobolt, hol van molibdén, meg hol van ez, meg hol van az, hanem akkor olyan abundáns anyagokból lesz, ami mindenhol van, és akkor egész más, de ez e felé kéne haladni. Alternatív akkumulátor, sokkal olcsóbb akkumulátor, és akkor el tudjuk raktározni a villamos energiát, ki tudjuk egyensúlyozni a rendszert, ha ennek meg lesz a technológia alapja, de ez az első, hogy meglegyen, és záruljon ez a technológiai lánc, és akkor az egészet lehet együtt tolni, akkor semmi akadály. De itt hiányoznak a láncszemek, és ugye egy elszakadt láncot feszíteni, ennek sok értelme nincs.
Van-e még jelentősége napjainkra az úgynevezett messinai határozatnak, ami 1955-ben született? Ebben kinyilvánították, hogy az Európai Uniónak bőséges és olcsó energia nélkül nincs jövője. A helyzet nem rózsás. Európa vagy az Unió egyik függőségből a másikba esik.
Igen, hát nem véletlen, hogy az a határozat is ugye egy súlyos háborút összegző gondolatként jött, ugye az Európai Acél és Szén Közösség, amikor megalakult, azért alakult meg Európában a második világháború után, hogy a második világháború utáni újjáépítést koordinálja az akkori nagy országok között, attól függetlenül, hogy ki melyik oldalon állt a háborúban egyébként, össze tudtak fogni. És ennek a Szén és Acél Közösségnek az egyik első nagyon fontos kijelentése volt, hogy Európának nincs jövője, ha nem lesz olcsó és nagy mennyiségben rendelkező energiaforrása. Egy háborúból kijövő politikai vezetés pszichózisa, az pontosan tudta, hogy mitől kell félni. Sokan ma is ugyanattól félnek azok közül, a normálisabb politikusok közül, akik két lábbal a földön állnak. Pontosan megmutatta a háború, hogy ha nem vigyázunk, mibe tudunk belelépni, hogy kiszolgáltatjuk magunkat, mert nem építünk az itthon rendelkezésre álló forrásokra, nem hiszünk a piac végtelenségébe, hogy majd minket a holdról fognak, vagy nem tudom honnan ellátni energiával. Nem. Háborúban csak az számít, ami a határon belül van. Ezt akkor a második világháborúból kijövő, akkor még nem volt EU, ezek az európai vezetők fölérték ésszel, és ezt jelentették ki, ehhez kellene visszakanyarodni valahol. Természetesen úgy, hogy az elsősorban a környezetvédelmi, klímavédelmi szempontokat be tudjuk kalkulálni, mert az már nem szalonképes, hogy valaki a szállópor nagy koncentráció ja miatt hal meg korábban 10 évvel, mint ahogy élhetett volna. Tehát ez nem kérdés.
Az Európai Unió legalábbis energiapolitikai hírek szerint, vagy klímapolitikai hírek szerint az Európai Unió végrehajtó testülete március végéig törvényjavaslatot terjeszt elő, amelyben 2040-re 90%-os kibocsátás csökkentési célt tűz ki a tagállamoknak. Ön szerint ez kivitelezhető?
Kivitelezhető, de hogy? Először is az Európai Unió nem hagy időt arra, hogy kiforjon az az optimális megoldás, ami alapján valóban egy hosszú távú, kiegyensúlyozott fejlődés és kibocsátás csökkentés jöhetne létre. Az eredeti párizsi megállapodás szerint a 21. század végére kellett volna jutni a klímasemlegességig. Ez lejött 2050-re, Németországban már 2045, de már 2040-re EU szinten 90%. Tehát nem tud kiforni igazából piaci alapon sem műszakilag egy olyan megoldás, ami megnyugtató lenne. Ezért most csak egy dolgot tudunk csinálni. A villamosenergia szektort teljesen kizöldítjük, mindegy milyen áron, és milyen áru lesz ebből az áram, hogy az ellátásbiztonság is időjárás függő lesz, mint a termelés, meg az árak is. Mindegy, kizöldítjük, és minden áramról megy. Megszűnik az energiamixek diverzifikáltsága, ha baj van, csak áram lesz, ha áramszünet lesz, akkor se fűtés nem lesz, se vonatjegyet nem veszünk, se a számítógépeinkkel nem tudunk dolgozni. Se semmi, ami ezen az alapon működik, nem fog működni. Minden áram lesz, a közlekedés áram alapú lesz, a hűtés-fűtés áram alapú lesz mindenfajta energiafelhasználásunk, és miután maga a villamosenergia szektor zöld lesz, vagy dekarbonizált lesz, így minden az lesz. Na de közben a lakásaink ugyanannyit fognak szelelni. Nem lesz idő arra, hogy felújítsuk a több millió lakást, amit még föl kéne teljes egészébe. Ez európai szinten is igaz. Európa egy kicsit sájóban, a fejlett országok sem, mint mi ezen a téren. Termeljük majd a sok áramot, mert a hő kimegy a falon. Nem megfelelő a szigetelés, nincsenek felújítva, nem passzív házak, meg nem közel zéró kibocsátású házaink lesznek. Csak a közlekedésen. Kifejlesztettük ezt a rengeteg megújuló üzemanyagot, jönnek majd a szintetikus üzemanyagok, hidrogént is lehet belső égésű motorokba használni, de betiltjuk majd a belső égésű motorokat.
Kedves hallgatóink, dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Semmi baj, minden harc véget ért, holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Na 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 na
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az előző elmélkedést azzal fejeztük be, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt, de szükséges és jelenvaló a hívő nép tanítása. Így folytatja a zsinat a liturgikus konstitúció 33. pontjában. Az imádságokat az egész szent nép és minden jelenlévő nevében terjeszti Isten elé a pap, aki Krisztus személyes megbízottjaként áll a közösség élén. Azokat a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ, a láthatatlan isteni dolgok jelzésére Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért nem pusztán azoknak a fölolvasása, amiket tanúságul írtak meg, hanem mindaz, amit az egyház énekel, vagy imádkozik, vagy cselekszik, növeli a résztvevők hitét, szívüket Istenhez irányítják, hogy neki lelki áldozatokat mutassanak be, és kegyelmét gazdagabban kapják meg. Mindebből, hangsúlyozza a zsinat, következik néhány alapelv a liturgia megújításával kapcsolatban. Szeretettel hangsúlyozom, hogy ezek a megújítások jó részt már megvalósultak a II. Vatikáni zsinatot követő időszakban. Talán annyit érdemes megjegyezni az előző elhangzott szövegre, hogy föltétlenül érdemes megjegyezni, hogy nem magán liturgiáról, és nem az egyes egyházközségeknek a szabadon szerkesztett liturgiájáról van szó. Az egyház jelenik meg minden liturgiában, minden szentmisében, vagyis nem a pap, nem a hívek fogalmazzák meg, mit szeretnének hallani. Nagyon fontos és súlyozott ez a mondat, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Ezért fontos, hogy tudomásul legyünk abban, hogy mindazok az imák, énekek, amelyekkel részt veszünk a Szent Misén, mérhetetlenül fontosak, mérhetetlenül segítenek bennünket, ha részt veszünk bennük, az Isten közelségéhez. A következő pontban, a 34. pontban a zsinat arról beszél, hogy a szertartások vonzóak legyenek. Természetesen az, hogy a liturgia középpontja az Isten iránti hódolat nem fedi el, hogy vonzóvá lehet tenni. Így ír erről a zsinat. A szertartásokat tegye szépé a nemes egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség, legyenek mentesek a fölösleges ismétlésektől, alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra. Megint csak megállok egy pillanatra ennél a mondatnál, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt mondja a zsinat, hogy ne szoruljanak magyarázatra, hanem sok magyarázatra ne szoruljanak. A liturgia, mivel az egész egyháznak az ünnepe és Isten iránti hódolata, ezért nyilvánvaló, hogy az egyes területeken, így Magyarországon, az Egri Főegyházmegyében, de még az egyes területeken is más és másféle képesítéssel rendelkező emberek lakják, hagyományokkal, ezért fontos, hogy néha magyarázzák őket. Csak túl sok magyarázat ne legyen. A következő pontban újra előjön, amit már eddig is hangsúlyozott a zsinat, hogy az ige is, az ige hirdetés fontos szerepet tölt be a liturgiában. Így szól erről a 35-ös pontjában a zsinat. Világosan ki kell tűnnie, hogy a liturgiában a szertartás és a szó a legbensőségesebben kapcsolódik egymáshoz. Ezért a szent cselekményekben a szentírás olvasás gazdagabbá és alkalmasabbá kell tenni. Erről már beszéltünk, hogy több szentírási olvasmányt használ az egyház a szentmisében, de minden egyes liturgiában a zsinat óta. Második alpontja ennek a 35-ös pontnak, mivel a liturgikus cselekménynek alkotó eleme a szentbeszéd, ezért annak legalkalmasabb helyét a rublikát tüntessék föl, az igehirdetés szolgálatát pedig nagyon hűségesen és gondosan kell ellátni. A beszéd forrása elsősorban a Szentírás és a liturgia legyen. Hirdesse Isten csodatetteit az üdvösség történetében, azaz Krisztus misztériumában, amely jelen van és működik bennünk. Mindenkor, de kiváltképpen a liturgikus ünnepléskor. A liturgikus oktatást minden módon szorgalmazni kell. Magukba, a szertartásokba is szükség szerint ittassunk be rövid magyarázatokat, amelyeket a pap vagy az erre kijelölt segítkező előírt, vagy ahhoz hasonló szöveggel közöljön. Elő kell mozdítani Isten igéjének a szent szolgálatát a nagyobb ünnepeket megelőző vigíliákon, az advent vagy a szent 40 nap egyes köznapjain, valamint vasárnapokon és ünnepeken, főleg ott, ahol nincs pap. Az ilyen helyeken a liturgiát diákónus vagy más a püspök által megbízott személy irányítsa. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok nagyon hangsúlyozzák a szentírásnak a helyét, a tanításnak a helyét a szentmisében, illetve a liturgiákban. Talán egy gondolattal érdemes visszatérni a szentbeszéd helyének a meghatározásában, hiszen itt azt mondja a zsinat, hogy meg kell találni a megfelelő helyet, vagyis talán idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt és sokszor utána is, néha még most is, a szentmisében is a szentbeszédeknek a helye sokszor a szószék. Meg kell jegyeznem lelkipásztorként, hogy talán a közvetlenség, a hívekkel való párbeszédnek a közelsége, vagy talán pontosabban fogalmazva, a párbeszédnek az egyszerűsége talán azt kívánja, hogy egy szinten legyen a lelkipásztor, az igehirdető a hívekkel, amikor a szent beszédet mondja. Azonban, ahogyan említettem, a lelkipásztor megjegyzi, nem véletlen, hogy a templomokban hogyan építették a szószékeket. Ezekről a szószékekről mikrofon erősítő nélkül is sokszor pontosan jól lehetett érteni a tanítást. Kihasználták a templomnak az akusztikus dolgait, jellegét. A papot általában, nem mindenkit, de általában sokakat zavar, hogy felülről beszél a szószékről a híveknek. És ebben van is valami, tényleg lehet zavaró. De úgy gondolom, hogy bizonyos ünnepi alkalmakkor, bizonyos lehetőségekkor érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, és a szószékről szólni az emberekhez. Szól még a zsinat a papon kívüli igehirdetőkről, akiket a zsinat a diákonusokban és a püspökök által, a megyés püspökök által megbízott személyekre irányít. Kedves rádió hallgatók, majd innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!